kis Brexit update-et tartunk Adóvilág rovatunkban. Gerendi Zoltán van itt velünk a telefonvonalban, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Most újra elővettük, mert sok újdonság van, többek között az, hogy mit szeretnének, mivel szeretnék pótolni a Brexit által kieső különböző jogokat.
Hát meg beléptek új nagy kereskedelmi rendszer, beléptek be épp a múlt héten, úgyhogy érdekes hírek érkeznek.
Tehát a konkrétum, miatt beszélünk, és amiatt az északi egyezményen változtattak egy új belső, tehát belső módosításon esett ez át, de ennek kapcsán érdemes ezt az egész folyamatot végignézni, mert ez a Brexit egy tényleg történelmi folyamat. Hogyha ezt történelmi kontextusba helyezzük, akkor lesz igazán érdekes, mert Angliáról azt kell tudni, és egy kicsit távolról kezdjük, csak aztán rágyorsítunk, de 1920-ban a világ legnagyobb birodalma volt, tehát 35,5 millió négyzetkilométerrel, amivel a világ 26%-át kontrollálta. A mongolok voltak a világ második legnagyobb, tehát a világtörténelemben a második legnagyobb birodalma 24 millió volt, és a harmadik az oroszok 22,8, tehát a világ legnagyobb birodalmának úgymond a végjátékát látjuk. Azért végjáték, mert egyébként ez a birodalom 1600 körül indult, első Erzsébettel, és 1600-ban hozták létre a brit kelet-indiai társaságot, amelyik egyébként Indiát is hát ilyen céges oldalról, és aztán később átvette gyarmottá is tette, és hát ez gyakorlatilag most ez 400 év után ez a birodalom megszűnik, és látjuk, hogy még a Brexitból való kilépéssel is mennyi probléma van. Ennek kapcsán egyébként azt lehet mondani, hogy első Erzsébet volt, aki 1600-as években ennek a feledvésnek a kiinduló pontjánál ott volt, és második Erzsébet volt az, akinél ez az egész gyakorlatilag szépen lassan úgy véget is ért. Na most ez a Brexit történet, ez egy hosszabb történet, 16-ban van az a választás, amikor eldöntik, hogy kilépnek. Azóta 5 miniszterelnöket fogyasztott el ez a történet, tehát ez David Cameron idején volt a választás, aztán Theresa May tárgyalta végig, aztán jött Boris Johnson, aztán Liz Truss, az egy kemény, egy hónapos miniszterelnökség.
Hát ja, igen, nem lett ő az új vaslédi.
Nem, viszont ami érdekes, és így a történelmi kontextusra visszatekintve, Rishi Sunak az három leggel rendelkezik. Az első, hogy a legfiatalabb brit miniszterelnök, a második az, hogy ő az első indiai származású miniszterelnök. Uh-huh. Tehát amíg egy kicsit a történelem megfordult, és a harmadik, hogy ő a Downing Street mindenkori leggazdagabb miniszterelnöke. Azt mondják, hogy a Károly személyes vagyonánál kétszer akar, amit 370 millió dollárra becsülnek, az annak a kétszeresével rendelkezik a Sunak család. Jó, lehet hozzá kell tenni, itt a vagyon Indiából jött szintén, tehát az ő felesége az Infosys egyik alapítójának a lánya, és aki egyébként ez az Akshata Murthy, aki hát gyakorlatilag egy milliárdos. Na szóval ennyit a történetről, ami elég probléma. Most a Brexitnél az ígéret az volt, és ez azért fájdalmas történet, amiről beszélünk, mert valójában úgy néz ki, hogy mindaz, amire rávették a népeket, hogy szavazzák ezt meg, abból semmi nem jött össze, és most egy ilyen általános vergődésnek látjuk a jeleit. Tehát ugye azt mondták, hogy azért lépjenek ki, mert 350 millió fontot tudnak hetente megtakarítani, ha kilépnek az EU-ból. Ez már akkor sem volt igaz, de gyakorlatilag ez biztos nem jött be. Tehát a bevándorlást akarták csökkenteni vele, amiről fogjuk látni, egy öngólet. És hát ugye féltek attól, hogy 2030 körül Törökország és ha még 5 EU jelölt, Makedónia, Montenegro, Szerbia, Albánia belép, akkor újabb 5 millió bevándorló jön. Tehát ez egy elég nagy probléma volt. Ebből igazából, tehát ez egy elég üres ijeszgetés volt, és az ára igen nagy lett. Tehát azt látjuk, hogy 16-ban eldöntötték, 17-ben Liz Truss bejelentette, és elindult a kilépési folyamat. Ott a kilépésnek a célja 19. március volt, ez nem jött össze, gyakorlatilag 2020 végén tudták decemberében az új Trade and Cooperation Agreement-et létrehozni, amely 2021 januárjától érvényes, tehát a Brexit-et nagyjából innen számoljuk. Tehát azt lehet mondani, hogy a Brexit-tel kapcsolatban most már a 21-22 évek rendelkezésre állnak, és ezek azért nagyjából egyáltalán nem vidámok. Hozzá kell tenni, hogy ezek az évek azért is problémásak, nem csak a... Tehát nagyon nehéz a Brexit-et önmagában nézni, hiszen ebben az időszakban volt a Covid-járvány, és az az energiárobbanás, ami mindenkit megütött. Tehát ez egy gazdaságilag nagyon nehezen modellezhető téma. Na most, ami igazából kiderült, az, hogy ennek az egyezménynek a kezdettől fogva gyenge pontja volt az észak-írországi megállapodás, illetve a megállapodásnak az észak-írországi kezelése. Ez azért probléma, mert ugye az angol területek, mint sziget, ilyen szempontból könnyen voltak, tehát nem volt az EU-val Angliának szárazföldi határa, kivéve Észak-Írországot. Észak-Írországnak van határa Írországgal, és itt a cél az volt, hogy ráadásul egy nemzet van ketté osztva, hogy ez ne legyen egy probléma ennek az észak-ír közösségnek. Hát valójában probléma lett, tehát a Brexit indulás akkor egy óriási logisztikai problémává vált, mert gyakorlatilag nem volt értelme az Írországban jó áruforgalmat Anglián keresztül vinni, és hát így gyakorlatilag kialakult egy kerülő út kompokkal, és így tovább, tehát Calais-ból most már nem Dover, hanem körbe mennek és úgy szállítják Írországba. De Észak-Írország ebből nagyjából kimaradt, és Észak-Írországban áruhiány lépett fel, szóval rengeteg olyan dolog történt, ami ennek az észak-ír közösségnek nagyon-nagyon-nagyon nem tett jót. És a lényeg az, hogy ezt a szárazföldi határt pedig szerették volna a nagypénteki megállapodás alapján is, szerették volna, hogyha ez a határ ez nem úgy működik, mint egy normális EU határ, de úgy kéne, hogy működjön, mint egy EU-s szárazföldi határ, de ha ez így működne, akkor nem működnek azok az alapelvek, és az egész szabad árumozgás, vagy ez az egész szabad közlekedés nem megy. És nagyjából ez a mostani megállapodás ezt próbálja felpújítani abba az irányban, hogy mégis kevesebb vámkezelés legyen, mint a vételes legyen a vámkezelés. Tehát gyakorlatilag ezt a fajta normál életet próbálják leegyeztetni, hogy ez az északír terület ne szigetelődjön el. Na most ez egybeesik azzal az adó reform törekvéssel, annak elbukásával, amit a Liz Truss indított, és nagyjából itt jutunk el a mostani gazdaságnak a helyzetéhez. Mert Liz Truss úgy gondolta, az mindenki látta, hogy ez azért egy nem egy könnyű időszak. Mondom, itt három dolog futott össze, és de egy biztos, hogy a Brexit önmagával, mert szerintem a három közül az egyik legsúlyosabb. A Covid-ot se becsülném alá, de mert az egész világ ilyen szempontból 21-ben lefele ment, de 22-ben visszapattanás volt, és az Angliában azért nem volt ilyen erős, és most így gyakorlatilag 23-ra úgy tűnik, hogy egyedül Anglia az, aki további csökkenéssel néz szembe, GDP csökkenéssel, miközben a gazdasági növekedése az USA-nak 4%-ra van előre tervezve, az eurozónában is azért 1,1 Franciaország, 1,8 Olaszország, szóval mindesetre egy eléggé negatív időszak van most. Liz Truss volt, aki először ebbe belenyúlt, és 22 őszén azt mondta, hogy ő egy adóreformot szeretne csinálni, és az adóreform ez utána egy olyan árfolyam és kötvényhozam elszállást eredményezett, amiből nagyjából úgy nézett ki, hogy a világ ezt nem előlegezi meg neki, ezt az adóreformot, és a Liz Truss így gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szeptember 6-án került kormányzás, és október 25-én lemondott. Tehát gyakorlatilag egyik legrövidebb időszaka volt. Ez egy szerencsétlen időszak volt abszolút, és hát aki a Sunak, aki jött, az már nem ígért ennyi jót, és ha ezt nézzük, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy amit ő ígért, az nagyjából azt jelenti, hogy azokat a korábbi terveket, hogy a társasági adó például 19%-ról 25%-ra fog fölmenni, azt ő napirenden tartotta. Tehát itt úgy volt, hogy az április 1-jel 2023-ban megtörténik, ez még nem történt meg, de a levezetés megvan. Szó van arról is, hogy nem csökkentik a jövedelmadót 45%-ról 40%-ra a felső kulcsot, és valorizálnak, hanem gyakorlatilag ezeket megtartják, sőt, kivezettek bele egy úgynevezett inflációs pontot, tehát a 2026-ról igazából eltolták, még 2028-ra azt is, hogy az adózást, az inflációs, tehát a mentesítési összegeket gyakorlatilag eddig az ideig nem fogják megemelni. Tehát az angol gazdaság döntően egy adóemelés előtt áll, és vagy illetve nem kapnak további kedvezményeket, illetve emelések konkrétan a gáz és az olaj termelőkre és az elektromos áramra vetették ki, ami egyébként azért érdekes, mert nálunk pont a kinti BDO, az angol BDO csinált egy közvéleménykutatás 22 őszén, hogy mi az, amit a vállalkozások a legkockázatosabbnak tartanak ebben a helyzetben, az 48%-ban az energiaárak voltak. Aha. Tehát ugyanaz a folyamat zajlott le, mint nálunk, és hogy ott kéne valami fajta ársapkát tartani, hogy kiszámítható legyen. Ez nem jött. A gyakorlatilag 47% az örült annak, hogy örülne, hogyha valami fajta a háztartások is kapnának valamit ebből, de igazából a 22% azt mondja, hogy ahhoz, hogy tovább investáljon, ahhoz pedig több adó, tehát nem az adókedvezmények a fő akadályok, hanem igazából a gazdasági környezet.
És tehát akkor elviselnék azt is, hogy nagyobb lenne az adóteher, és
úgy... Igazából a felmérésnek ez volt a lényege. Valójában a probléma az, hogy az angol gazdaság az jelen pillanatban munkaerőhiányjal küzd, tehát gyakorlatilag...
Hát jó, munkaerőhiányjal küzd, de hát pont azt akarják megakadályozni, meg a Brexittel is ez volt az egyik fő pont, hogy ez a sok bevándorló ne legyen, de hát akkor hogy oldják meg a munkaerőhiányt?
Hát igen, csak hát ugye, hogyha ez így van, akkor gyakorlatilag ugye most azt mondják, hogy 330 000-rel kevesebb a munkavállaló a Brexit eredményeként. Ez gyakorlatilag bizonyos szektorokat már most életképtelenül tud tenni, vagy problémás a szállítmányozást, a vendéglátást, a kereskedelmet, de tehát egy csomó helyen ezt látjuk. Tehát én azt gondolom, hogy maga ez a korszak, tehát ez a fajta recesszió, amiben Anglia van, plusz ez az inflációs nyomás, itt valószínűleg első körben nem az adók fognak valami fajta gyors megoldást adni. A Truss-féle helyzet is nagyjából ezt mutatta, hogy hiába akar ő egy gyors adókönnyítést, azzal nem fogja ezeket a problémákat megoldani, mert ettől nem lesz több munkaerő. És valójában itt nagyjából az a nagy kérdés, hogy ez a kormány, ez a Sunak kormány, ez amelyik gyakorlatilag 24 decemberéig tud, ha szerencséje van hatalmon maradni, akkor, mert akkor van a következő választásuk, ez hogyan fogja navigálni az országot, és hogy ezeket az alapkérdéseket meg tudja oldani. Tehát itt azért ők a kötvényfinanszírozásban, tehát azt láttuk, hogy a Fordnak volt egy árfolyam csökkenése.
De aztán visszajött, egészen jól visszajött, úgyhogy az sokan meg is
hát
lepődtek rajta.
Már a Sunak hatás, a finanszírozási költségeik magasabbak, úgy néz ki. Látjuk, hogy kamatemelés jön, de mint hogy látjuk, azért nagyjából nem ez a fő probléma, és azt mondja, ez a adóemelés, ez azért a bizonyos szektorokat fog jobban érinteni, de adókönnyítések se lesznek. Szóval nagyon nehéz így ezt lemodellezni, egyet ki lehet jelenteni, hogy ez a Brexit, ez tényleg egy birodalmak a végjátékának talán az utolsó lépése, de remélem, hogy meg tudnak kapaszkodni, és a Sunak úrnak azért van esélye, de ez a három legjobb remélem átsegítőt ezeken a problémákon. Mindenesetre történelmileg ez egy teljesen új helyzet, hogy egy indiai miniszterelnökük van, és reméljük, hogy azt a fajta kreativitást fogja hozni, de jelen pillanatban az angol adórendszer nem úgy javulni fog, hanem romlani. Tehát ezt látni kell. Na most az északi helyzet az önmagában véve egy nagyon komoly helyzet. Ugye erről szól a mostani kiinduló pont is, hogy hát itt valami legyen. Az északír közösség, tehát az írek, ha nem mennek bele, hogy rosszabb legyen. Itt erre van is egy belső megállapodás, az úgynevezett Stormont fék, amelyik azt mondja, hogy, hogy nem lehet olyanokat hozni, amik tartósan negatív hatást gyakorolnak az északír közösségre. Tehát itt a kereskedelmet próbálták meg úgy föllazítani, és ez a mostani apropó, hogy nem tudják a tételes vámellenőrzést végigvinni, hanem valami fajta statisztikai, vagy egy 5%-át fogják csak a forgalmat ellenőrizni, az is utólag. Tehát minden esetre egy sokkal megengedőbb rendszert akarnak, ami hát megint egy költségvetési kérdés lesz. Tehát egy biztos, hogy a probléma fönnáll. Tehát a probléma fönnáll, Anglia sorsa szerintem azért még így nem dőlt el, de azért a kilátások talán egy picivel jobbak, meg hát ha a világgazdaság is egy picit előrébb megy, akkor ennyire, akkor könnyebb lesz. Tehát én ennyit akartam elmondani egy Brexit update kapcsán, nem egy egyszerű időszak.
Na, az biztos. Az biztos, próbáltad összefoglalni, elég jól sikerült. Szerintem, Zoli, köszönjük szépen, szép napot, jó munkát nektek.
Köszi nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszéltünk a Brexit kapcsán, és hogy mi ez az EU-pótló trade deal, és hogy egyáltalán politikailag mi a helyzet.